Igazából, mielőtt még az üzenetbe belemennénk, csak jó lenne, ha egy kicsit mesélnétek arról, vagy mesélni arról, hogy éppen mi zajlik, milyen a tömeghangulat nálatok. Tudom, hogy zajlik az élet rendesen. Volt egy jó kivonulásotok 2 hete? Szepi mesélte, hogy kim voltatok a Mars téren. Annyit evangelizáltatok, hogy fájt a szátok. Jól hallottam? De tényleg annyian kérdeztek, hogy már fájt a szájuk a srácoknak. Na, de hogy tegnap is voltatok kint, csak mesélj arról, hogy mi történik ott benne a szívekben állatok.
Sziasztok, üdvözlet! Nehéz ezt most így hirtelen megfognom, de amit én észlelek a saját életemben és többek életében, az az, hogy tényleg így Isten felkavar bennünket az evangélium felől. Először a saját életünket, csak így a megváltás nagysága felől, hatalma felől, ereje felől, és aztán mások élete felé, az elveszettek felé. És tegnap volt egy pantomim csapat Budapestről, pásztor Kendével, csak ámulatos volt kint lenni a Kárász utcán, és pont talán a leggyengébb órában voltunk kint, egykor vagy valamikor, de csak így azt láttam, hogy sokan megálltak, és sokak, én úgy érzem, hogy az emberek nyitottabbak, mint voltak 5 éve, nyitottabbak, mint voltak 10 éve Isten üzenetére. És az annyira jó, hétfőn a lépcsőnk van, és utána egy közösségünk, és utána olyan 10 megyünk, és beszélgetünk fiatalokkal a Tiszaparton, és csak azt látom, hogy csak készségesek arra, hogy beszélgessenek, készségesek. Én csak annyira izgatott vagyok Magyarország felől, annyira izgatott vagyok Szeged felől, és csak... van még más kérdésed? Nincs. Jó, akkor még csak egy picit. Tehát annyira izgatott vagyok, és annyira izgatott vagyok a hitközösség felől, a mi közösségünk, gyülekezetünk felől, és a jövőnk felől. És elmondom miért. Több oka van, de az egyik ok, azaz Filippi 3-ban azt olvassuk, hogy Pál azt mondja, hogy a háta mögött lévőket elfelejti, és az előttük lévőknek nekidől, célegyenes futva igyekszek annak a jutalmának az elérésére, amit Isten tartogat az elhívásba. És ez egy futónak a képe, egy futó, aki előre dől, aki előre néz, aki koncentrált, aki előre megy, és csak így Pásztor Balázzsal az évek során csak tényleg ezt láttam benne, ez van bennem, ez van bennünk, hogy mi nem hátrafele nézünk. Csak nem azt nézzük, hogy mi volt régen, már pedig ámulatos dolgok voltak régen. Tehát Isten kezet nyoma ott van, a gyülekezetünk, a gyülekezeteink és a gyülekezetünk múltjában csak ott van, de előrefele nézünk, és annyira nagyszerű ez a fajta hitbeli gondolkodás, hogy mit tehet Isten a következő évben, mit tehet Isten a saját életünkben, és aztán elveszettek életében, akik körülöttünk vannak, akik itt vannak Szegeden, a következő 5 évben, következő 7 évben, következő 10 évben, és csak egy előre halad, egy előre menő gondolkodás. A célegyenest igyekszem annak jutalmára, amit ő az elhívásban elkészített. És csak jó ilyen gyülekezetben lenni. És jó ilyen gyülekezetekben lenni, amely nem kifogásokat mond, nem azt mondja, hogy miért nem lehet, nem azt mondja, hogy át nyomnyogjunk valami felől a múltban, vagy van felől sértés felől a múltban, kísértett meg, vagy hát bezzeg milyen jó volt 2005 környékén, vagy milyen jó volt ekkor, vagy tudod, olyan könnyű, így megakad a lemez az életünkben, akad már meg a lemez az életedben? Nem csak olyan, tudod, így újból visszajönnek ugyanazok, és csak nincsen az a győzelem, de láncunk lehult. És azt gondolom, hogy Magyarország ma nyitottabb, mint 5-10 éve, mint 15 éve is. És Szeged egy nyitott város, úgyhogy szeretnénk látni gyülekezeteket alapulni, szeretnénk látni Isten munkáját terjeszkedni. Nem tudom, hogy mennyire hiszed, hogy ez komoly, de bennünk komoly. Tehát és tudom, hogy mindannyiunk, de hogy bennünk komoly. Tehát egyszerűen csak az egy dolog, amit utálunk, az egy helyben toporogni. Csak szívből, mert hiszük, hogy Isten annyival nagyobb. És tudjátok, hogy mi a mi dicsőségünk? A kereszt. A kereszt, Krisztus keresztje a mi dicsőségünk. Szégyen az egész világ számára. Isten emberré lett, és a kereszten mezítelenül, gyengén, megvetve, meggyalázva, megalázva, gyengeségben meghal a mindenható Isten. A mindenható, ég és a föld teremtője, mindennek alkotója és fenntartója, alfája és omegája. A keresztfán, gyengeségben, szégyenben, mikor gúnyolják, vissza nem vágva gyengeségbe, meghal. Azt mondja Pál, a világnak ez bolondság. De nektek, akik hisztek, ez Isten hatalma. Galata 6.14. Ne legyen semmi másban dicsekvése, mint Jézus Krisztus keresztjében. Tegnap ezt olvastam Indiában egy missionáris, Amy Carmichael ezt írta, hogy ha van bármi hely, amit nagyobbra értékelek, a kereszt tövénél, az én helyem a kereszt poránál, akkor még semmit fel nem fogtam a golgotai szeretetből. Ha van bármi hely, amit azt mondom, hogy csak nagyszerűbb, még meg sem értettem, el se kezdtem megérteni Isten golgotai kereszt szeretetét. Úgyhogy nagyon-nagyon kiváltságosak vagyunk. Nagyon-nagyon kiváltságosak vagyunk. És nagyon izgatottak, és jó ezt együtt ebben előrelépni. Amen. Amen.
Na, úgyhogy imádkozunk, és aztán mehetünk haza. Tényleg, ha már csak ennyi lett volna, már bőven elég lett volna. Köszi, tényleg. Na, úgyhogy megyünk előre. Megyünk előre, mi is megyünk előre. A híd közösséggel, és hát tényleg azt mondhatom, hogy abszolút egy a szívünk. Ja. Ugyanez, mi sem akarunk szüttyögni, mi sem akarunk toporogni, a toporgás az hátramenet, hanem akarunk menni előre. Akarunk menni Jézussal előre, akarjuk hallani, hogy mit mond, és aztán akarunk menni és tenni azt, amit mond és ahová vezet. Úgyhogy hát vezet minket. Tehát megyünk, csináljuk a dolgunkat, és tényleg látjuk Isten munkáját nem csak a gyülekezetben és az életünkben, hanem látjuk azt, hogy Isten használ minket ott, ahol vagyunk. Amiben van tragédia, van öröm, van nehézség, de azt látjuk, hogy Isten oda helyez bennünket emberek életébe. A megfelelő pillanatokban, és felkészített szívekkel is találkozunk. Ja, úgyhogy nagyon izgalmas így gondolkodni és élni az életünket. És igazából arról szeretnék beszélni ma, ami igazából a mozgató rugója annak, amiről a Pásztor Csaba beszélt. És ez jó néhány igét meg fogunk nézni. És az imám az igazából, és így készültem én a mai napra, hogy Uram, csak el akarom fogadni azt, amit akarsz mondani nekem. Tehát ha van valami mondani valód, és te mondod, akkor én úgy vagyok itt, hogy legyen. Legyen úgy az én életemben, ahogy mondod. Mert ha ide bejutottál, akkor ki fogsz innen jutni, ne aggódj. De ha nem ez van a szívedben, akkor lehet, hogy tehát buli lesz, amiről most itt beszélünk, de kihívó is lesz. És én hiszem azt, hogy úgy mehetünk innen ma el, hogy valami változás is történik a szívünkben. És szerintem ez a jó, így eljönni, hogy nyitottnak lenni arra a változásra, amit Isten tenni akar a szívünkben. Úgyhogy kezdeném egy megvallással az én rólam. És aztán, ha egyetértesz velem, akkor csak elszámolok háromig, és mondd azt, hogy én is. Jó? A megvallásom ez, hogy én nagyon önző vagyok. 1, 2, 3. Jó, vannak egy páran. Ja, tehát férfiak, amikor hozzányúlnak otthon a távirányítóhoz, nem? Tehát, akkor úgy beindulnak az ingerületek, vagy amikor elmegyünk enni valahová, és megkérdezem Virágot, hogy kére valamit, vagy kére ebből. Nem vagyok éhes. Kikérem azt, amit én gondolok magamnak. És aztán... Tehát ilyenkor így bedúran az embernek az önző oldala. A gyerekeket sem kell egyébként megtanítani arra, hogy hazudjanak, vagy lódítsanak, vagy... Tehát nem kell önzőségre tanítani. Nem tudom, hogy rájöttetek-e már, akik gyerekeket neveltek. Tehát nincsen olyan tanfolyam a gyerekeknél, vagy olyan foglalkozás az óvodában, vagy a bölcsödében, hogy... Tehát sose volt még olyan, hogy rászóljak a gyerekre, hogy na jó van, gyerekek, elég volt. Nem kell mindeneteket megosztani másokkal. Oké? Tehát önzőek vagyunk. Alapvetőleg önzőek vagyunk. Ez az emberi természet része. Na most a probléma számomra az én életemben ott van, ezzel kapcsolatosan, hogy én tényleg egy odaszánt követője akarok lenni Jézusnak. Tehát van egy vágyam, hogy kövessem Jézust. És a probléma az, hogy vannak napok, amikor úgy érzem, hogy sikerül, tehát úgy megy a dolog, de aztán vannak ilyen brutál kudarc alteli napok, meg időszakok. És akkor úgy el vagyok úgy keskenyedve, és aztán az Úr ad olyan verseket, hogy azt mondom rá, hogy na, kegyelem döfés. tehát igazából ez az alapversünk ma is, hogyha van jegyzeted, vagy kaptál jegyzetet, akkor ott van rajta ez az alapvers, ez a Lukács 9.23. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de vannak versek, vagy vannak részek a Bibliában, amik kiakasztanak engem. Meg közelebb rakom, ez így jobb. Jó van. Ezért imádkoztatok már 10 perce. Jó. Mert csinálunk olyan fejmikrofont, hogy ilyen tejgumival így ide kötjük. Mint az úszó szemüveget. Ja. Na, tehát van egy csomó olyan része a Bibliában, ami kiveri nálam a biztosítékot. Mert te piszkálnak. Nem szeretem. Én mindent szeretek a Bibliában. Nekem nincs olyan része, amit ne szeretnék. Aha, jó van. Még jó, hogy Jézus is itt van velünk. Ja. Szóval ez a vers, ez számomra nagyon kiakasztó. Talán az egyik legzavaróbb ige, amit olvashatok a Bibliában magam részéről. Azt mondja, hogy ezután mindannyiukhoz szólva ezt mondta, tehát Jézus beszél az emberekhez. Aki engem akar követni, két, már itt elakadok. hát már itt elakadok, mert ott van benne ez az aki, ami azt jelenti, hogy bárki. Tehát bárki, aki követni akar. Tehát bárki, aki... Tehát ez azt jelenti, hogy Jézus követése nyitott mindenki számára. Tehát nincsen olyan, hogy neki igen, neki nem, férfinak igen, nőnek nem, vagy betegnek nem, egészségesnek igen, vagy tökéletesnek igen, tökéletlenek nem. Tehát nincs, semmilyen nincs. Tehát bárki. Tehát bárki a tanítvány és követője lett. Ez jön a másik rész, ami szintén zavaró számomra, azt mondja, hogy az tagadja meg önmagát. Na jó, van gyerekek, azért ez már... Tehát önző vagyok. Tehát hogy tagadjam meg önmagam? Tehát önző vagyok, és már... Na, tehát sokszor úgy érzem, már úgy vagyok az Úrral, hogy ott áll mellettem, és akkor néha így ad egy tockost. Balukám. Ha követni akarsz engem, tudod, akkor tagadd meg önmagad. Jó van. Tehát önmegtagadás. Én legszívesebben kényeztetném magam, nem megtagadnám. Tehát inkább valami jó kis kényelmes. Tehát a magam kedvében szeretnék járni, inkább nem megtagadni magamat, vagy mit tudom én, azt mondogatni magamnak, hogy Balukám, fantasztikus vagy, csodálatos vagy, hópihécske vagy, nincs még egy olyan, mint te, hát hópihécske. Tehát póni, jó, meg fantasztikus, meg egyéb nyalánkságok. Tehát, nem. Jézus azt mondja, hogy tagadd meg önmagad. Tehát tagadd meg önmagad. És aztán csak még rosszabb lesz, mert azt mondja, hogy mit mond? Vegye fel, és vigye a keresztjét. Na jó van. Tehát ezt se szeretem. Mert ez olyan fájdalmasnak tűnik. Ez fáj. Tehát fölvenni a keresztet, cipelni, ez fáj. Tehát amikor azt mondja, hogy vedd fel a keresztet, akkor nem arról beszél, nem azt értesz alatt, hogy vegyél valami pólót magadnak a kereszttel, vagy lőd ki a füled és rakd bele a keresztet, vagy vegyél valami a hidi vásárból valami szép keresztet, a medált, vagy mit tudom én, vagy varassál föl valami izgalmas tetkót magadra, vagy ilyenek. Tehát nem erről beszél. Abszolút nem erről beszél. Tehát a kereszt az az áldozatnak a jelképe. Hogy áldozatot hozni. Áldozatot hozni. És tehát a kereszt egyébként akkor vált népszerűvé a kereszténységben, amikor az utolsó ember is kihalt, aki látott kereszten meghalni embert. Tehát addig nem használták a keresztet, mint a kereszténység jelképe. Tehát túl könnyelműen veszik ezt a kereszt dolgot, vagy mint szimbólumot. Tehát eszük ágában nem volt, hogy ilyet használjanak a kereszténységbe, amíg élt olyan ember, aki látott embert szenvedni, és meghalni a kereszten. És Jézus azt mondja, hogy hordozd. Tehát hordozd. Vedd fel, és vidd a keresztet. Tehát áldozat. De még nincs vége. Azt mondja, naponta. Naponta. Nem már. Nincs szabad nap. Vagy hétvége, vagy nyári szünet, ugye? Tehát mindenki akar szabad napot Jézus követésében, nem? Tehát ez már brutális. Tehát nem, én mindig követni akarom Jézust. Kemény vagyok. Ez egyébként nem igaz. Na, hát állj be a spárba, a sorba, és akkor rájössz. Vagy nem tudom, mit mondjak. Ja, tehát van ötletünk, amikor nagyon nehéz követni Jézust. Tehát ez... Tudod, vagy... Tehát sokan péntek meg szombat estére akarják kivenni ezt a szabadnapot. Amikor jön a buli este. egyébként. Tehát, akkor tudod, félre rakom Jézus követést, belefér. Vagy amikor a barátnőmmel vagyok valahol elbújva, tudod, félre rakni. Ez egy szabad nap, Jézus. Ja, tehát, de Jézus azt mondta, hogy csináljuk ezt a követést. Csináljuk naponta. Tehát naponta. És azt mondja, hogy ha ezt tesszük, hogy naponta hordozzuk, tehát áldozatot hozunk, hordozzuk és visszük, fölvesszük a keresztet, megtagadjuk önmagunkat. Na, ez a Jézus követés. Ez a Jézus követés. És tudom, hogy lehetetlennek tűnik, ezért mondtam azt, hogy én önző vagyok. És ezért mondtátok ti is azt, hogy én is, én is. De az egyik leghíresebb vers, amit Pál írt, az Galácia 2.20-ban van, és erről beszél, erről az életről. Azt mondja, hogy Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam. Tehát Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam. Tehát látod ezt? Nem tetszik, mert inkább azt mondanám, hogy Krisztussal együtt jó, masszírozzanak meg engem, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy jobb tevékenység, mint hogy megfeszíteni Krisztus ellenzőt. De ez azt jelenti, hogy vége a régi életemnek. Tehát, ha Krisztussal együtt megfeszítettek, akkor nincs régi. Akkor nincs régi. Tehát innentől kezdve, hogy én meglettem feszítve Krisztussal, onnantól kezdve a régi saját életemnek annyi. Tehát vége. És így folytatja, hanem Krisztus él bennem. Krisztus együtt engem is keresztre feszítettek és meghaltam, így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiába vetett hitáltal élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. Oké, tehát Jézus nem azért jött, hogy elvegyen tőlünk valamit, hanem valami nagyon-nagyon drágát és fontosat akar nekünk adni. És ha egy mondatban meg kéne fogalmazni azt, hogy tehát a kereszténységet egy kifejezésben, vagy egy mondattal, akkor talán valahogy így hangozna, hogy ez nem rólam szól. Ez a kereszténységnek a lényege. Hogy ez nem rólam szól. Tehát ez nem rólam szól. Remélem az asszony hallotta. Akkor nem érted a lényegét. Mert nem rólam szól. Mert nem rólam szól. Ja, és tehát nekem problémám van ezzel. Tényleg, tehát és lehet, hogy úgy jöttél már, hogy fogunk elférni, mi a fele társaság csak a tévén tudja majd nézni, meg meleg lesz, meg kényelmetlen lesz. Ha-ho, ez nem rólad szól. Ez nem rólad szól. És az, hogy ez nem rólam szól, és így élni az életemet, ez nem azt jelenti, hogy én nem vagyok értékes. Az, hogy valami nem rólam szól, ez nem azt jelenti, hogy értéktelen vagyok. Sokszor egyenlőséget teszünk a kettő közé. De ez nem azt jelenti, abszolút. Az értékedet azt határozza meg, hogy valaki milyen árat fizet érted. És Jézus az ő életét adta, érted. Úgyhogy az életed értéke annyit ér, amennyit Isten fia élete ér. Mert ő az életével fizetett, érted? Úgyhogy nagyon-nagyon értékes vagy. Nagyon értékes vagy. De amikor arról van szó, hogy ez nem rólam szól, akkor mit akarunk tenni Jézus követőként? Hát le akarom fektetni az életem. Tehát ha nem rólam szól, akkor ez másokról szól. Másokról szól. Istenről szól, és másokról szól. De nem rólam. És hány házasság menekülhetett volna meg, ha így gondolkodnak benne, egy férj és egy feleség, hogy ez nem rólam szól. De rengeteg, rengeteg. Hány üzlet vagy vállalkozás mehetne jól, tudod, adósságmentesen, flottul, normálisan, ha emberek és vállalkozók úgy gondolkodnának, hogy ez nem rólam szól. Vagy hány gyerek menekült volna meg molesztálás ellen, vagy bántalmazástól, hogyha azok a felnőtt emberek, akik bántották őket, úgy gondolkodnának, hogy ez nem rólam szól. Tehát rengeteg, rengeteg dolog másképp történne. Ehelyett azt mondják emberek, hogy ez mind rólam szól. Ez mind rólam szól. Mind rólam szól. Munkahelyem rólam szól. Gyülekezetem rólam szól. A szolgálatom, ami egyébként állítólag nem rólam szól, de az is rólam szól. Ha nem úgy csinálják, hogy én szeretném. Rólam szól. Rólam szól, rólam szól, rólam szól. Ez a dalunk. De. És ez a probléma egyébként, hogy sajnos ez a, nem, ez a rólam szól, ez beszivárgott közénk is. A gyülekezetbe. Behoztuk mi emberek. És lehet, hogy az embernek olyan érzése is van a gyülekezetben, hogy hú, hát ha ide járok, akkor úgy kell kinézzek, mint ők, úgy kell viselkednem, mint ők, úgy kell beszélnem, mint ők. Hát, és ez nem jó. Nem jó így érezni magamat egy gyülekezetben. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, ezt most a Híd közösség nevében mondom, de szerintem ezt mondhatom a ti nevetekben is, mert ugyanaz a szív dobog bennünk, hogy mi el akarjuk érni az Istentől távol lévő embereket. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz egy olyan élet kell, amit nem rólam szól. Pont. Tehát, ahhoz, hogy ebbe előre tudjunk menni, ahhoz, tudod, milyen helyzetek fognak kialakulni? Kényelmetlen helyzetek. Kényelmetlen helyzetek. Tehát nem olyan szituk lesznek, ami a te kényelmedet szolgálják, hanem olyan szituk, amik azoknak a kényelmét, akiket el akarunk érni. Mert el akarjuk őket érni. Ja, és miért? Hát ez nem rólam szól. Ez nem rólunk szól. Ja. De nem tetszik ez, meg az sem tetszik, meg az sem tetszik. Figyelj, itt az ideje annak, hogy mi keresztények félretegyük a mi kis személyes preferenciáinkat. Hogy mi tetszik, vagy mi nem tetszik. Félre kell tenni. Mert nincs értelme. Nincs értelme. Ha előre akarunk menni abban az elhívásban, amire Isten elhívott bennünket, akkor el kell kezdjünk megtenni bármit, kivéve bűnt, hogy elérjünk embereket. És ezt mindig elmondom, amikor azt mondom, hogy elérni embereket, akkor ne csak egy ilyen arc nélküli ilyen árnyékot láss magad előtt, hogy emberek, hanem lásd az arcokat a munkahelyeden. Lásd az arcokat az osztályban. Lásd az arcokat a családodban. Lásd az arcokat a szomszéd lakásban, házban, ahol laksz. Mert róluk van szó. Őértük. Őértük. Őértük tesszük. Ja, úgyhogy, tudod, ilyen, hogy nem tetszik a zene. És akkor mi van? Hát, a fiatalok még akár ugrálnak is azokra a zenékre. Na és aztán, hát ugráljanak, hát örülünk neki, ugráljanak, aranyosak. Ugráljanak csak. Hát, miért nem játszunk valami gyengébbeket? Mi jó barátom, Jézus, meg mit tudom én, olyan régi kereszt, meg egyéb ilyen oldschool slágerek. Figyelj, ez nem rólad szól. Ez nem rólad szól. Nem rólad szól. De hát amikor így csinálnak a keresztény koncerten a kezükkel, de mi nem koncerten is így csinálnak? Hát akkor mennyivel jobb Jézusnak így csinálni, nem? És az ő dicsőségére élvezni az ő jelenlétét. Ja, tehát ez nem rólam szól. Nem rólam szól. Tehát nem érdekel, tehát hoztunk egy döntést az utóbbi időben, hogy nem érdekel minket az, hogy mennyire tetszik, vagy nem tetszik embereknek az, amit csinálunk, és ahogy csináljuk. Tehát nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel. Az a baj a kereszténysége, hogy sokan reggelenként ott állnak a tükör előtt, fésülködnek, már aki tud. Ugye, én csak egy nagyot sóhajtok. Még nagyobbat, mikor így fej alá is nézek, de hát jó, ez van. Fésülködnek ott a tükör előtt, és éneklik magukban a dalt, hogy mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. És ezért van az, hogy aztán jönnek, és dirigálnak. Mert róluk szól, mert azt mondják magukról, hogy mi nagy vagyok én, túl nagy vagyok én. Sajnos ez van, ez van. És mérgelődnek, hogy úgy csináljuk, ahogy nekik nem jön be, meg vannak sértődve, vagy ítélkeznek, pedig nem róluk szól a dolog. Ja. Úgyhogy, ha egy gyülekezet Jézust követi, és egy gyülekezet elkezd úgy élni, hogy ez nem rólam szól, akkor ott lesz kényelmetlenség. Én ezt garantálom nektek, lesz kényelmetlenség. Bőven, bőven. Úgyhogy megragadva ezt a nem rólam szól elvet, és nézzük meg, hogy hogy fogadták Jézust Kapernaumban. Máté 4-ben olvashatunk arról. Kapernaum egyébként nagyon fontos város, vagy falu, 1500-an éltek ott. Voltatok ott? Megnéztétek? Ja. Tehát nekünk nem sikerült oda eljutnunk, de majd egyszer. Szóval egy nagyon pici falu, talán 1500-an éltek akkor ott, amikor Jézus is ott élt. És, de 15-ször említi az Új Szövetség, és az evangéliumok. Tehát többször, mint bármelyik másik ilyen falucskát. Tehát egy fontos hely volt. És Máté 4.13 szerint úgy érthető is, hogy miért. Mert azt mondja, Jézus elhagyta Názáretet, és a galileai tó melletti Kapernaumba költözött, Zebulon és Naftáli határvidékére. Tehát Betlehemben született, Názáretben nőtt fel, és aztán elköltözött Kapernaumba. És ott élt. Ott élt. Milyen jó lenne a faludba élt volna Jézus, nem? Itt lakik Domaszéken. Jézus! Jézus szatyamazi! Ha bútort akarsz csinálni, vagy háztetőt, ugye ács, akkor menj Jézushoz! Tökéletes munkát fog végezni. Ja. Tehát milyen büszke lenni, nem, hogyha ott lakna a faludban? Kicsin falumat születtem. Na mindegy. Aztán Máté 4 után jön az 5-6-7. Oké, fejezetek. Ott van a hegyi beszéd, a leghosszabb leírt prédikáció Jézusnak, fantasztikus. Ha egy mondatba akarom összefoglalni, miről szól, akkor ez nem rólam szól. Oké, tehát a hegyi beszéd, ez nem rólam szól. Oké? Kapernaumi tömegeknek, meg mindenféle más tömegeknek ott beszélt. Ja, tehát egyébként meg a tömeg gyűlt össze. Tehát akinek gondja van a meg a gyülekezettel, akkor tépje ki ezt a lapot a Bibliájába. Aztán Máté 8-ban őrült dolgok történnek, mert lejön Jézus a hegyről, és találkozik egy leprással. Hát full beteg az ember, és azt mondja ez a leprás, hogy ha akarod Jézus, meggyógyítasz. És Jézus megérintette a leprást. Tehát megfogta, és megérintette. Nem kellett volna, elég lett volna csak mondani is. De Jézus megérintette a leprást. És ez azt jelenti, tehát ezzel azt üzente Jézus, hogy nem fél téged megérinteni, még akkor is, amikor mocskos vagy. Még akkor is, amikor úgy gondolod, hogy senki nem akar veled semmit csinálni, mert amiatt, amit tettél, vagy hogy éltél, vagy amin állapotban vagy. Ezt üzente Jézus, hogy mert egy rabbi nem érinthet meg egy beteget. Egy leprást főleg. Nem szabad. Tiltott volt. Viszont jó ebbe belegondolni. Tehát, ha mocskosan jöttél, legalábbis úgy érzed, hogy mocskos vagy, akkor csak tudd, hogy Jézus az, aki a mocskot csodává tudja átváltoztatni. És ő képes egyedül erre. Semmi más. Semmi más. Egy ilyen megváltónk van. Úgyhogy bemegy Kapernaumba, találkozik ezzel a római századossal is. Tehát a rómaiak is ott voltak ebben a faluban. Mondom, ilyen 1000-1500 fő közötti lélekszám lehetett akkor. Itt mindenki ismer mindenkit, ugye? Tehát ez egy ilyen falu volt. És ez a római, ez egy ilyen, egy olyan fajta ember volt abban a, főleg egy ilyen kis faluban, aki a háta közepére nem kellett az embereknek. Tehát itt vannak ezek minket leigázni, megmondani, hogy mit kell csinálni, mit lehet nem csinálni. Tehát egy bogány, istentelen ember, egy másik kultúrában, másik vallásban, nem szívesen látták. Kényelmetlen volt, ha láttak. Ez olyan, mint manapság a gyülekezetben, mikor nem hívő emberek betévednek a gyülekezetbe valahogy. Tehát olyan kényelmetlen a jelenlétük. Tehát olyan furcsa. Nem értik, hogy mit mondunk, vagy furcsán viselkednek. Ez a Róma is ilyen volt. És arra kérte Jézus, hogy gyógyítsa meg a szolgáját. És mit csinált Jézus? Hát, meggyógyította. Jelezve azt ezzel, hogy figyelj, nem csak értetek vagyok itt, akik hisztek valahogy, valamiben, Istenben, hanem mindenkiért itt vagyok. Oké, mert ez nem rólatok szól, hanem mindenkiről. Ja, úgyhogy, de a történet még durvább lesz. Tehát azért nem olvasom, mert sokkal hosszabb lenne. De most már olvasjuk. 8. fejezet, 14. verse. Azt mondja, egyszer Jézus Péter házába érkezett, és látta, hogy Péter anyósa lázas betegen fekszik. Jézus megfogta a beteg kezét, akinek azonnal elmúlt a láza. Oké, tehát Péter anyósa beteg volt, és Jézus meggyógyította. Egyébként sokan azt mondják, hogy ezért tagadta meg aztán Péter Jézus háromszor, bosszúba. Oké, tehát csak vicc volt, jó? Tehát nevet komolyan. Tehát megfogta a kezét, és ez durva. Mert egy rabbi ne fogdossa semmilyen nőnek a kezét. Oké? Ez volt akkor. Tehát nem foghatta meg, de ő megfogta. Megfogta. És az üzenet, én nem csak a férfiakért vagyok itt, hanem minden emberért itt vagyok. Oké? Tehát nincsenek kasztok, vagy nincsenek törzsek, hanem Jézus az életét adta mindenkiért. És amit Jézus adni akar, az mindenki számára van. És a 15. vers azt mondja, fölkelt az asszony, és megvendégelte Jézust. Ezt tudod, miért van? Azért, mert akit megváltottak, szolgálnak másokat. Tehát hála lett a szívében, és szolgálata lett. Tehát, na mindegy. Még durvább lesz, mert 16. vers. Amikor leszállt az este, sok olyan embert vittek hozzá, akikben gonosz szellemek laktak. Jézus egy szavával kiűzte a gonosz szellemeket, és minden beteget meggyógyított. Tehát azt látjuk, hogy amikor démonizáltakról van szó, más helyeken is az Új Szövetségben, akkor sokszor még ilyen mesztelen démonizált emberek is rohangálnak. Tehát képzeld el, Jézus megjön a városba, és mert Jézus megjelent, jöttek vele az idióták, meg a nem normálisak, meg a betegek, meg a szerencsétlenek, meg akik a hátunk közepére nem kívántunk, hogy jöjjenek, mert csak probléma van velünk, mi annyira jól ismerjük már egymást itt. Megvannak a szokásaink a kicsiny kis falunkban. De Jézus megjelenik, ez feje tetejére áll minden. Ja. Szóval hasonló a mai, a mai életünkhez, abszolút hasonló. Tehát, és tényleg egyébként egy pár nap leforgás alatt 2-3-szorosára duzzadt, vagy akár 5-szörösére is duzzadt a falu lakossága. És furcsa emberek megjelentek. Tehát nem jól szituált, jól nevelt, rendezett emberek, hanem démonizált, beteg, elfuserált emberek jöttek Jézussal. És felkavarták az állóvizet Kapernaumban. Ezzel az volt a probléma, hogy tényleg bekavartak ezek az emberek a rutinjukba, a mindennapi rutinba. Tehát nem felkavarta a normál kerékvágást. Úgyhogy 11. fejezetben Jézus kitör. Beszól nekik. Beszól nekik, de nagyon. És lehet, hogy nem érted ezt a részét, vagy nem értetted, mert én sem értettem, de most így, egy ilyen kontextusban, hogy végignézem, hogy mi történt Kapernaumban, meg milyen város volt ez a Kapernaum, vagy falu, most már értem, hogy miért mondta, majd mindjárt elolvassuk, hogy miért mondta Jézus azt, amit mondott Kapernaumnak. Nagyon komoly. Nagyon komoly. Mark Twain mondta azt, hogy a Bibliában nem az a rész aggaszt, amit nem értek, hanem az, amit értek. Oké? Okay? De sose az aggasztja, hogy mi az, amit nem értesz. Ott még nincs felelősséged. Jó? Ott van felelősséged, amit már értesz. Úgyhogy, és most már értem ezt a részt. Úgyhogy felelősségem van. Máté 11:20, 20. vers. Ezután Jézus szemrehányást tett azoknak a városoknak, amelyekben a legtöbb csodát tette, amiért nem hittek neki. Nem változtatták meg a gondolkodásukat, és nem tértek vissza Istenhez. Tehát Jézus nem azért tesz csodákat, hogy tapsoljunk neki, hanem azért, hogy megtérjünk. Hogy változzon meg a gondolkodásunk, és térjünk vissza Istenhez. És ami engem, mint pásztor érdekel, az nem a létszám, hanem a megtérés. A megtérés. Persze, minél több legyen belőle. De elsősorban a megtérés érdekel. Mert amikor megtérések történnek, akkor megtérések történnek, az azt jelenti, hogy emberek alávetik az életüket Jézusnak. Tehát nem az, hogy lesz valami élményük, vagy mit tudom én mi, hanem van egy alávetettség Jézus felé az életüket illetően, akkor a létszám az majd úgy is alakulni fog. Mert megváltozott életük lesz, és emberek, akik meg körülöttük vannak, vágyni fognak arra a megváltozott életre. És válaszokat akarnak. És lesz létszám is akkor egyébként. Mert az életünk változást fog hozni körülöttünk. De ahhoz előbb bennünk kell történni a változásnak. Na, úgyhogy 21. vers, Jézus előveszi ezeket a városokat. Jaj, neked Korazin népe! Jaj, nektek Becsajda lakói! Mert a Tiruszban vagy Szidonban történtek volna azok a csodák, amik nálatok már régen zsákruhában és hamuban ülve megbánták volna a bűneiket. Igazán mondom nektek, az ítélet napján Tirusz és Szidon népének tűrhetőbb lesz a sorsa, mint a tiétek. Hú! Tudod, amikor így az iskolában is, amikor így elővették az osztálytársaimat, és akkor... És akkor felsorolásba jött a nevem. Ez körülbelül ez a szitu, mert következő vers. És ti Kapernaum lakói! Azt hiszitek, hogy az égig fognak magasztalni titeket? A halál országába fogtok süllyedni? Vagyis mentek a pokolba? Mint? Mert a Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyeket ti láttatok, megmaradt volna mind a mai napig. Igazán mondom nektek, Sodoma népének elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint nektek. Na most itt jött föl bennem a kérdés, hogy mi történhetett? Mi akasztotta ki ennyire Jézust? Hogy ilyen komoly szavakat használt. És három dologra sűríthetem össze talán, hogy mi történt itt Kapernaumban, így hozzáállásilag. És csak ezt gyorsan megnézzük. Mi ez a három dolog? Tehát, és látom az összefüggést a mai gyülekezettel kapcsolatosan, ami hatással lehet ránk, és beszivárokat közénk. És lehet, hogy már benne is van az életünkben ez a gondolkodás. A célom ezzel az, és azért beszélek erről, mert nem akarom, hogy ez az átok elérje a mi szívünket is, meg a mi gyülekezetünket is. Okay? Az első, hogy nem ismerték fel Jézust. és az ő munkáját. Ez történt. Ott volt Jézus velük. És milyen cikke, amikor nem ismersz fel valakit? Volt már ilyen? Nem rendszeresen. Az üzleti partnereim, tehát, na mindegy, tehát nagyon égő szituk voltak már, tehát ez probléma. És Jézus ott van Kapernaumban, munkálkodik, de nem látták meg. Nem látták meg, mert nem azt csinálta Jézus, amit ők szerettek volna. És akkor, ja, akkor az nem ér. Vagy valahogy azt nem látja Jézus. És, de az a helyzet, hogy Jézus nem lehet beidomítani, hogy Jézus, gyere. Tehát valami idióta, még Jézus nevet ad a kutyájának. Gyere, ül, forog, meghal. Tehát sokan úgy képzelik, hogy Jézust így lehet irányítani. Hogy csinálja azt Jézus, ahogy én fütyülök, vagy amit mondok. De tényleg ez talán az egyik legveszélyesebb, ami történhet bennünk, hogy nem vesszük észre Jézus munkáját az életünkben. A gyülekezet életében, vagy a saját életünkben. És mi lesz? Lázadó leszek az ellen, amit ő csinál. Tehát Jézus teszi a dolgokat, de mivel én nem látom az ő munkáját, hogy ezt, az, ami történik, ezt ő teszi, egy lázadó hozzáállásom lesz. Pont az ellen, amit ő tesz. Röhely. Úgyhogy pont ezért nekem például szükségem van arra, hogy legyenek hálaadó pillanataim. Magamra erőltetni, úgymond. Magamra szólni. Hogy Balukám, állj! Adj hálát Istennek. Adj hálát. És mondd ki. Mondd ki a szavaiddal, hogy lehet, hogy nem kapok meg mindent. Lehet, hogy nem kapok meg mindent, amit akarok. De köszönöm azt, amit teszel, és azt, amit eddig adtál az életemben. Tehát köszönöm ezt a mai napomat. Köszönöm, hogy felkelhettem, hogy egy ágyban kelhettem föl. Hogy aztán oda mentem egy olyan hűtőhöz, amivel válogatni is tudtam. Köszönöm, hogy amikor kinyitom a szekrényemet, tudok válogatni. Hogy a lányok ruháját veszem föl, vagy ezt az egy zoknit, ami van. Tehát... Na jó, nem. Nem. Ne sírassatok, ne temessetek. De amikor fölkelek, hálát adok, hogy egyből mehetek a kávéfőzőhöz. Mert ijátok kávét reggel. Oké? Tehát apró dolgok. Tehát autóval mehetek a gyülekezetbe. Azért is hálát kell adjak. Én, Botár Balázs. Ja. Tehát egy hálás szív. Ünnepelni Jézust. Azt, amit tett, vagy azt, amit adott. És ugyanígy a gyülekezetünkben is, a gyülekezeteinkben is. Hálát adni, hogy mit adott nekünk Jézus, mint gyülekezet, és mit tesz köztünk. Ja, úgyhogy, mert minden jó, amit ő adott. Adott nekünk megváltást, adott nekünk örök életet, adott örömöt, megváltoztatott belül minket, sőt, használ minket, hogy változást hozzunk mások életében. Ez mind Jézus ajándéka. És ez mind olyasmi, amire hálás lehetsz. Adott nekem gyönyörű feleséget, fantasztikus lányokat, tudod, hálásnak lenni értük. Hálásnak lenni, észrevenni Isten munkáját az életemben. És nem lázadni ellene. Ja. Úgyhogy fel kell ismerjük. És ha emberek megtérnek, ez fantasztikus. Örülni nekik. Ünnepelni. Ha valamit ünnepelni kell, akkor emberek megtérését. Emberek megtérését. Amikor emberek érdeklődőek, de aztán eljön egy pont az életükben, amikor azt mondják, hogy itt az életem Jézus. És ezt ünnepelni. Csak képzeld el, ha mit tudom, itt lenne egy halottunk. Lajos. Vagy nem tudom, hogy hívják. És halott. Tényleg halott. És azt mondja, imádkozunk érte, hogy és ismerjük Lajost. Meghalt. És szomorúak vagyunk. És imádkozunk érte. És felül. Hát ha nézed a Walking Dead-et, akkor megijedsz. De ha nem, akkor meg nagyon örülsz. Nem, hogy nagyon örülsz. Felpattansz a székedből, és még akár... Hittem, hogy a Walt Disney filmekben van ilyen. Tudod, tehát valami fantasztikus dolog történik. És ha egy halottat látunk feltámadni fizikailag, tehát az, hogy emberek a halálból átmennek az életbe, amikor Jézus Krisztussal találkoznak, az még nagyobb dolog. Az még nagyobb dolog. Mert ott az örök sorsuk változott meg. Úgyhogy ünnepelni ezt, ez fantasztikus. Tehát... És én vágyom arra, hogy sokat lássak belőle. Sokat lássak. Ja, tehát hetekben láttam egy videót, ahol lehúzzák azokat a gyülekezeteket, ahol túl sokan járnak. Szívesen megkérdeztem volna az illetőt, hogy figyelj, és melyiknél fogsz odállni el, és azt mondod, hogy te már ne. Te itt már sok vagy. Te itt már kényelmetlenséget fogsz okozni. Csak forog a gyomrom, amikor éneket hallok. És tényleg dű van bennem. Hogy szendű. Megrángatnám azt az embert, aki erről beszélt. Mert minden számnak van egy neve. Minden név mögött van egy történet. És minden történet számít Istennek. Ha az 10, akkor 10. Ha 100, akkor 100. Ha 160 000, akkor 160 000. Ki az, aki azt akar, hogy a gyülekezet kicsi maradjon? Kinek a célja ebben a világban van? Nem Jézusé. Úgyhogy megyünk előre. Megyünk előre, mert ez nem rólunk szól. Nem rólunk szól. Úgyhogy a második dolog, hogy mi történhetett ott Kapernaumban, az az, hogy zavarta őket Jézus és az ő munkája. Nem csak, hogy nem ismerték fel, hanem zavarta őket Jézus munkája. Zavart már valami életedben? Egyszer legalább. Anya. Szóval ez az a szó, ami a leggyönyörűbb szó a világon, de mégis a legnagyobb őrületet tudja behozni az anyukák szívébe. Ja, tehát, vagy mondom, ha sorba állsz a spárba, vagy beragadsz a dugóba, vagy mit tudom én. Tehát, nem dicséred az Urat ezekben a pillanatokban. Mert erősen zavarva vagy. Még akár káromkodsz is. Hát én sosem káromkodok. De hogy legalábbis gondolsz rá. És akkor már olyan, mint ha megtetted. Vagy kitalálsz keresztény káromkodásokat. Ez se jobb. Nem, tehát ez se jobb. Na mindegy, a lényeg az, hogy Kapernaumot zavarta Jézus. Egyem a szívüket. Mert olyan dolgokat csinált, amiket nem akartak. Nem akarták, hogy csinálják. Tehát... És csak gondolj bele, hogy tehát itt ülsz, és hogy Jézus úgy belebúg a füledbe. Lehet, hogy úgy érzed, hogy belebúzott a füledbe. És azt mondja, hé, mi ez a keserűség a szívedben? Na, mi ez? Beszélnünk kell a keserűségről. Majd ha hazamentünk. Erről kell vegyük ezt a témát. Mi ez a meg nem bocsátás a szívedbe, tudod? És Jézus, bököd. Bököd. Tudod, anyu. Jézus, bököd. És már idegesít, hogy mindig arról beszélnek. De Jézus, bököd. Mi az a keserűség? Mi az a neheztelés? Mi az a meg nem bocsátás? Mi az a kapzsiság a szívedben? Mi az az önzés ott? Vagy mit? Tehát mikor vitatkozom Virággal, és néha amikor nyerek, akkor úgy büszkén yes! Csak a szobában, amikor már nem látja, akkor Jézus. Balukám. menj oda, és kérd tőle bocsánatot. Micsoda? Végre nyertem. Nem már. Balukám, bántottad a lányom. Jó. Tehát zavar. Zavar, amikor olyasmit akar, hogy csinálják, amit nem akarok, hogy csinálni. Ja, és azt, csak azt akarom mondani, hogy zavarba lenni Isten által az jó dolog. Értékeljétek. Értékeljétek, mert az ő vágya az az, hogy megáldjon bennünket. Megáldjon. Tehát emberek azért nem áldottak, mert figyelmen kívül hagyják, hogy ő mit tesz. És figyelmen kívül hagyják, amikor Isten ott van, hogy zavarja őket. Nem hagyják, hogy zavarja őket Jézus, és ezért nem tudja megáldani őket azon a területen, ahol már zavarja őket már jó ideje. Tehát lehet, hogy van itt valaki, akit már egy jó ideje a megtérés miatt piszkál Isten. Nem azért van, mert macerálnak, vagy szívóznak veled, hanem mert Jézus azt akarja, hogy add át az életed neki. Nem akarja, hogy egy örökké valóság a pokolban légy, hanem azt akarja, hogy örök életed legyen. Ennyi. És ráadásul még egy bővölködő életet akar adni még itt a Földön. Tehát ez az örök élet nem ott kezdődik majd, hanem ez már itt elkezdődik. Ja, úgyhogy hála Istennek. Én sokszor hálát adok azért, hogy addig zavart engem, amíg oda nem adtam a szívemet neki. Ja. És tényleg sokat kellett zavarnia. Macerálnia. Különböző embereken keresztül, normálisokon keresztül, idegesítő embereken keresztül, mindenféle embereken, de addig piszkált, addig macerált, amíg csak oda nem adtam a szívemet. Ja. Úgyhogy mi, amikor arról beszélünk, hogy hány embert akarunk elérni, akkor mondunk egy ilyen nagy számot, hogy 1000 embert, amikor itt beszélünk a hitközösségben. De hát ez a 160 000-hez képest semmi. Tehát itt Szegeden. De el akarunk élni 1000 embert. És milyen lenne a városunk, hogyha 1000 ember úgy gondolkodna, hogy ez nem rólam szól? Tehát ha azok az emberek ott, ahol vannak, az életük azt hirdetni, azt, amit mondanak, azt, ahogy élnek és tesznek, hogy ez nem rólam szól. Brutál lenne. Brutál lenne. De az, hogy ez megtörténjen, az hagynunk kell Istent, hogy zavarja minket. Hát ez jó dolog. Ez jó dolog. Ja, úgyhogy tehát lehet már régóta vagy gyülibe, és már úgy megszokott vagy dolgokkal. De ha régóta vagy, akkor nagyon jól tudod azt, hogy a dolgok azok változtak. Tehát ha 10 éve, sőt, ha 5 éve vagy, 10 éve vagy 15 éve, akkor már azt tudod mondani, hogy ahogy ma csináljuk a gyülekezetet, az más, mint 5 évvel ezelőtt volt, vagy 10 évvel ezelőtt volt, vagy 15 évvel ezelőtt. Tehát változtak a dolgok. Hát, de ja, és egyébként mindig is változni fognak. Jó? Tehát csak megnyugtatlak, csak hogy érezd a tűt a párnába. Tehát, jó? Tehát, de nekem hiányoznak a régi dalok. Hát, jó van. Ugye a régi hangsúlyok, vagy azok a mit tudom én milyen üzenetek. Tehát, én úgy vagyok vele, hogy sosem fogok visszamenni azokhoz. Sosem fogok visszamenni azokhoz. Tehát nem, tehát nálunk nincsenek régi szép idők. Nem siránkozunk a régi szép időkön. Vagyis nem akarom, hogy siránkozzunk a régi szép időkön. Ünnepelni ünnepelhetjük a régi időket, és kell is, és nagyra értékelni, de megyünk előre. De megyünk előre. És előre kell néznünk, és előre kell mennünk. És lesznek dalok, amik zavarni fognak. Még engem is. De nem érdekel. Lesznek üzenetsorozatok, mint volt ez a szex. Sokan így úgy érezték magukat, hogy úgy lesznek, amik zavaróak lesznek, de nem baj. Tehát lesznek emberek, akik zavarni fognak. Nem baj. Nem baj. Tehát hogy engedheted meg, hogy Isten házát bemocskolják azok a cigarettázó emberek kín a bejárat mellett? nem jövök ide többet. Halleluja! Ó, oh, de jó! Tök jó! Nagyon jó! Örülünk neki! Hála Istennek! Mert lehet, hogy az egyik csapattag cikizik ott kint. Hát mi? Tudod, csapattag. Hát két istentisztelet van. Nagyon kevés időben próbálja behozni a lemaradt dolgokat, hogy végig a cigi. És aztán, tudod, jön vissza és szolgál, mert nem róla szól. És igen, lesz olyan, aki cigizik. Ha sokáig lóksz itt körülöttünk, akkor én is egyéb nyalánkságokat elmondok majd magamról. Tehát, tudod, tehát vannak dolgok az életünkben, nem vagyunk feltetetlenek, nem vagyunk tökéletesek. Bögdösödöm, azt mondta, hogy egy csapattag cigizik. Igen. Van ilyen. Ja, van ilyen. De figyelj, hogyha a cigis ember zavar kint, akkor jó, hogy nem jössz be, mert itt még, bent még rosszabbak vannak. Tehát itt van köztünk szexfüggő, van drogfüggő, van alkoholfüggő, van pornófüggő, van társfüggő. Mindenféle van nálunk. Tehát te a lájtossal találkoztál ott kint. Oké? Ja. Olyanok is, olyan, tehát tényleg mindenféle van. Tehát szexuális életet él azzal, aki nem házas. Tehát mindenféle van, mert beengedjük őket. Mert szükségük van Jézusra. Úgyhogy ez egy olyan hely lesz, ahol zavarni fognak ezek az emberek. Igen, de kit érdekel? Tehát, ja. Nem a Szentek Múzeuma vagyunk, hanem a betegek és csonkabonkáknak a kórháza. Ja. Ennyi. Persze Isten nem ad engedélyt arra, hogy bűnözzünk. Nem erről beszélek. És Isten nem ad engedélyt arra, hogy úgy éljünk, ahogy csak akarunk. De arra engedélyt ad, hogy lehet, hogy az életem nincs egyben, de van egy hely, ahová eljöhetek. És ezen a helyen találkozhatok egy olyan emberrel, olyas valakikkel, és olyas valakivel, aki képes a csodára az életemben. Úgyhogy... Emberek jönnek, úgy, ahogy vannak, csonkán meg bonkán, de mivel érzik azt, hogy jöhetnek, nincsenek kinézve. Ezért egy olyan pozícióba kerülnek, ahol pedig Jézus. Meg akarnak áldani, de ezért most útban van. Tedd ezt ide elém. Tedd le. És aztán változhat az életük. Mert igent mondanak Istennek, amikor ő úgymond zavarja őket és piszkálja őket. Úgyhogy ez egy tökéletes hely, ahol nincsenek tökéletesek. Ide nem is engedünk be tökéleteseket, jó? Tehát ezt megszavaztuk már jó rég. Oké, harmadik dolog, és ezzel fejezzük be. Tehát nem ismerték Isten Jézus munkáját, zavarta őket Jézus és az ő munkája. Nem ismerték fel, zavartak, és a harmadik, nem akartak részt venni Jézus munkájában. Tehát vannak dolgok, amik jó ötleteknek tűnnek, csak nem akarsz részt venni benne. Oké, és vannak emberek, akik nem akarnak részt venni abban, amit Isten tenni akar az életükben. Van ilyen, abszolút van ilyen. Mert ha azt akarnám, hogy Jézus részt vegyen az életemben, akkor lehet, hogy abba kéne hagyjak pár dolgot, vagy el kéne kezdjek csinálni dolgokat. De amikor az ember azt nem akar részt venni, akkor ezeket a dolgokat csak figyelmen kívül hagyja. Tudod, azt hallod, hogy jaj, de jó, hogy elmész a táborba, a balatoni táborba, meg jaj, de jó, hogy mész vasárnap Isten tiszteletre, vagy hogy milyen jó, hogy XY jár Isten tiszteletre. És te miért nem jössz? Hát, ez nekem nem való, meg nekem nincs most rá úgy pénzem. Nincs rá pénzem. Ja, vagy mit tudom én. Tehát van az, csak nem kell elszívni például. Tehát Tehát amikor emberek örülnek annak, hogy Isten munkálkodik a másik életébe, de nem engedik meg, hogy az ő életükben munkálkodjon. Tehát, ez olyan, mint Kapernaum. De az a helyzet, ha azt akarjuk, hogy tehát ha tényleg a legtöbbet akarjuk kihozni az életből, akkor csak folyamatosan igent kell mondani Jézusnak. Ez a titok. Mondj igent Jézusnak mindig. Amikor megpacskolja a vállad, piszkál, csak mondj igent, mert azt akarja, hogy részt védj valamiben. Olyas valamiben, ami abba az irányba fog lendíteni, hogy elváltozz az ő képére. Abszolút. És ez a célja, hogy változzunk el az ő hasonlatosságára. Tehát sokszor annyira el tud foglalni azt, hogy mások mit tesznek, vagy mások mit mondanak, hogy elfelejtem azt, vagy nem is figyelek arra, hogy Isten mit akar tenni az én életemben. Ez is milyen hülyeség van. Vagy annyira önigaz vagyok, hogy a másik életével foglalkozom, hogy Istennek mit kéne az ő életébe tenni. Ugye ez főleg házastársak között szokott lenni, hogy mi vagyunk a nagy proféták otthon. Egymásnak úgy megmondjuk, hogy hogyan áll rendbe a házastársunk kapcsolata Istennel. Ja, profik vagyunk. Tehát ehelyett oda kéne állni a tükör elé, azt kiszedni a gerendát a szemünkből. Aztán lehet foglalkozni a szálkával a másik szemében. De a lényeg, hogy Jézus azt akar, hogy vegyünk részt az ő munkájában. És ez ott kezdődik először bennünk, hogy igent mondjunk. Amikor ő mozdul az életünkben. Amikor piszkál. Akkor igent mondani. És aztán nyilván aztán túlcsordul. És részt tudunk venni az ő munkájában mások felé. Ja, úgyhogy lehet, hogy ma neked oda kell adnod az életed Jézusnak. És azt kell mondjad, hogy igen, Jézus, itt az életem. De hát nem tudok még mindent Jézusról. Én se. Nem feltétel egyáltalán. Hogy lehet, hogy itt az ideje, hogy részt vegyél a gyülekezet látásában. A gyülekezet szolgálatában, és menni előre. És együtt a csapattal megvalósítani azt a célt, amit Isten adott a gyülekezetednek. Pásztorodban. És munkálkodni benne. Tudod, lehet elérni az embereket, akik távol vannak Istentől. Lehet. Tehát jó ez. Nem rólam szól, nem? Jó ezen gondolkodni. Tehát csak ötletek, mit tehetnél? Mi lenne, ha elkezdenél imádkozni a gyülekezetért? Tehát részt venni Isten munkába. Nem akarsz tevékenykedni, rendben, akkor imádkozz a gyüliért. Ennyi, csak imádkozz. Út közben egy, jaj, segíts Uram, és akkor mondasz valamit a pásztorról, vagy valakiről a gyülekezetbe, vagy valamelyik szolgálatról, és imádkoztál már a gyülekezetért. Segítséget kérte az Úrtól a gyülekezetért. De aztán lehet, hogy ez majd azt hozza létre, hogy lesz egy kis kedved abban, hogy részt vegyél valamelyik szolgálatban. És tudod, előrébb lépsz. Jelentkezel valamelyik szolgálatvezetőnél, és azt mondod, itt vagyok, mondd, hogy mit tegyek, csinálom. És nem toborozni akarok sehol. Pásztor Csaba se kért meg, hogy toborozzak a szolgálatokban, én sem csapattagokat akarok toborozni itt a különböző szolgálatokban, nem. Tehát nem, azt akarom, hogy áldott legyél. Azt akarom, hogy menj előre. Azt akarom, hogy meglásd azt a gazdagságot, ami abban az életben van, hogy ez nem rólam szól. És elhagyd végre a szegénységet. Mert a legszegényebb emberek azok, akik úgy gondolkodnak, hogy ez rólam szól. Ja, úgyhogy tudod, gyere le a lelátóról. Tudod, a legokosabbak mindig a lelátón ülnek. Szemüveget a bíró pásztornak. Ja, van neki. Újat. Vagy lehet, hogy le kéne már venni. Zavarja. Nem, gyere le a lelátóról, fogd meg valamit, gyere a pályára, ezt csináld. Csináld vele. Csináld velük. Legyen tömeg a pályán, ezt legyen üresen lelátó. Vagy tudod, hogy tudok részt venni? Kezdj el adni. Kezdj el adakozni. Az időddel, a tehetségeddel, a pénzeddel. Vegyél részt Isten munkájában. Tudod, sok ötletem van. Ja, mindig, amikor a pénzről van szó, akkor olyan csend lesz, hogy még a lepkefingot is meg lehet hallani. Ja, nem vagytok hozzászokva. Itt mondunk ilyeneket, na, de nem tudom egyébként, hogy van-e neki. Google-ben meg tudod nézni, jó? Na, tehát az adakozás, ez nem gyülekezeti dolog, az evangéliumi dolog. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Tehát ez az evangéliumot leplezi le, amikor adakozunk, amikor adunk. Isten szívét leplezzük le. És Isten szívét tapasztaljuk meg, amikor adhatunk. Mert átélhetjük azt az áldozatot. Attól függ, miről van szó. De átélhetünk egy áldozatot, amit Isten is tette, hogy oda adta az ő fiát. Értünk. Ja, úgyhogy tedd valamelyiket. Tedd mindent. Nem tudom. Ja, szemezges. Csak menj előre, hagyd, hogy Isten piszkáljon, zavarjon, és mondj igen neki. Mert azt szeretnénk, hogy legyünk változáshozók. Na, úgyhogy Jézus ott volt Kapernaumban, és ez a Kapernaum nem ismerte fel az ő munkáját, az ő személyét igazán, nem akartak részt venni benne, zavarta őket. Úgyhogy azt mondta neki Jézus, hogy gyerekek, ez a fejetekre fog húzni. És én töltöttem le képeket Kapernaumról. A mai Kapernaum az így néz ki. Romok. Tehát igazat mondott. Nem áll. Nem egy dicsőséges, épp város. Még van még kép, azt hiszem. Ja, tehát romok vannak. Romok vannak. Tehát beigazolódott az, amit Jézus mondott. Hogy ott romok lesznek. Hogy ott tönkre mennek a dolgok. Hogyha nem mondunk igen neki folyamatosan. És visszatérve a megvallásomhoz, ami az elején volt, hogy önző vagyok, és ti azt mondtátok rá, hogy most befejezésképpen lenne néhány új megvallás. Jó? Azt hiszem, hogy a következő az nézzük csak meg. Jobban szeretem a Coca-Colát, mint a Pepsit. Ki az, aki a Pepsit szereti jobban? Na, a kis kommunisták. Jó van, vicc volt. Akkor a következő mondat. Unom már a politikát. Ez az. Következő. Kávés ember vagyok, főleg reggel. Jó, de jó. Brother. Következő. A Bali-sziget, nem szegeteken, ki írta? Szigeteken akarok egyszer nyaralni. Na, ki akar a Bali-szigeteken? Én is. Van még? Szeretem a gyülekezetet. Jaj, de aranyosak vagytok. Ja. Na, de van még egy még utolsó megvallás, ezt szeretném nektek felolvasni, de ez itt ki is lesz írva. Ez tényleg szívemből szól. Mert ez Isten munkájáról fog szólni. És hogyha egyet értetek vele a végén, akkor mondjátok majd ti is. Hogy én is. Jó? Ez az én megvallásom. Egy rakás szerencsétlenség vagyok. Ha rajtam múlik, nincs semmi hatalmam az egóm felett. Az életem irányíthatatlan. Úgyhogy szükségem van Istenre. Ha rajtam múlik, csak elvesztegetem az életem. Mindenféle hülye módon. Szétrombolom, elhanyagolom a kapcsolataim. Bálványokat készítek a sikereimből, a hírnevemből. és nem tartom tiszteletben a szexuális életem. A szavakat, amiket Istenért kéne kimondjak, arra használom, hogy becsapjak másokat. Ha rajtam múlik, kihasználom az embereket, ahelyett, hogy szolgálnám a gyülekezetet. Magamat szolgálom mások helyetted. A kapzsiság uralja a pénztárcán. Neheztelés egy pillanat alatt kikel a szívemben. A büszkeség határozza meg a döntéseim, és önzőség uralkodik az életemben. Ha rajtam múlik, az életem egy szánalmas próbálkozása annak, hogy a rólam alkotott képet csiszolgassam, és elrejtsem az igazi önző bűnös embert, aki belül vagyok. Ha ez sikerül, akkor egy nagy tiszteletben álló csalóként fogok el. Egy rakás szerencsétlenség vagyok, akinek iszonyatosan szüksége van Istenre. És mindenki azt mondja, úgyhogy az egyetlen módja az én is valódiságának az életünkben az az, hogy megragadjuk a következőt, hogy ez nem rólam szól. Csak úgy fogunk tudni olyat mondani, hogy én is, ha ez nem rólam szól. Úgyhogy köszönjük, Jézus. Köszönjük neked azt, hogy itt vagy, és valóságos vagy az életünkben. Lehet, hogy úgy vagy itt ma, hogy még soha nem mondtál igen neki. Még soha nem bíztad rá az életed. De már régóta zavar. Akkor legyen ez a nap, amikor odaadod. Amikor azt mondod neki, hogy Jézus, szükségem van rád. Jézus, akarlak, mert te meghaltál, értem a kereszten, mert te egy önző, bűnös ember vagyok. És szükségem van. Úgyhogy mondj neki igent ma. Ne halogasd. Ne hagyd, hogy tovább zavarjon ezzel. Majd jön a következő. Ja. Vagy lehet, hogy már odaadtad az életedet neki. De még nem éltél neki. Hoztál egy döntést, aztán éltél tovább úgy, ahogy. Akkor csak szánd oda a szívedet neki. Ismerd fel az ő munkáját az életedben. És mondj igent neki. Mondj igent arra, amivel piszkál mostanság. És lépj tovább. Úgyhogy, Urunk, itt vagyunk előtted, elismerjük, hogy nélküled szánalmas próbálkozás az életünk. Semmik vagyunk nélküled. Nélküled semmit nem tehetünk. És így imádkozom azokért, akik meg akarnak térni hozzád. Imádkozom azokért ma, akik oda akarják újra szállni az életüket neked. Imádkozom azokért, akiknek arra van szükségük, hogy beismerjék a függőségüket. Imádkozom azokért, akinek szüksége van megbocsátásra, vagy meg kell bocsátani valakinek. Imádkozom azokért, akik nehezteléssel vannak emberek. Imádkozom azokért is, akiknek hátra kell hagynunk a módjukat. Én is meg, Uram, a szíveket ma. Uram, egy tűzben égő szívért imádkozom. Másképp nincs értelme az életünk.